Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Péter apostolnak az első leveléből olvasok ezen a délelőttön két igét. Péter apostol első leveléből, a második fejezetből az ötödik, illetve a kilencedik verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Péter apostol első leveléből a második fejezet ötödik verse és a kilencedik verse így hangzik. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ha ma reggel szokásunkhoz híven kinyitottuk az útmutatónkat, akkor láthattuk azt, hogy a hétre Timóteushoz írt második levélből van előttünk egy ige, az első fejezetnek a tizedik verse, amiben is arról beszél Pál Timóteusnak, hogy Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta számunkra az elmúlhatatlan életet. Tehát Jézus Krisztus feltámadt, megtörte a halált, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Miről is szól ez a gondolat? Mi is az, amit ezen keresztül Pál apostol, az ifjú Timóteus szívére szeretne helyezni? Azt, ami minden ember számára fontos üzenet, és amely minden ember számára egy fontos döntést kell, hogy a szívében elfogadjon, vagy az ő szívében megtegyen. És ez pedig az, hogy nekünk el kell fogadni az Isten szeretetét, amit Jézus Krisztusban adott. Mert ez jelenti számunkra az örök életet. És persze tudom, hogy sokan mondják azt, hogy persze, hát már megint az örök élet. Már megint az a homályos dolog, amit Isten megígért a számunkra, de hát nem tudjuk, hogy mi lesz ott. Mit is jelent ez az örök élet, amit Isten elénk állított, hogy majd az ő országában, de most mi itt élünk. De testvérek, olyan jó lenne megérteni azt, hogy amikor Isten igéje az örök életről beszél, abban nem csak az van benne, amit Isten nekünk ott megígért, hanem az örök életben benne van ez a 70 vagy 80 esztendő is, amit itt ezen a földön élünk is. Az, hogy milyen lesz ennek az életnek a minősége, hogyan fogjuk ezt az életet leélni, az attól függ, hogy milyen lesz a mi életünk ott az örökké valóságban. Vagyis, hogy elfogadjuk-e azt, amit Isten nekünk elkészített. Mert ez az élet befolyással van arra, hogy lesz-e örök életünk, és az az örök élet, amit Isten nekünk elkészített, az befolyással van az itteni életünkre is. Tehát amikor Pál apostol arról beszél az ifjú Timóteusnak, hogy Jézus Krisztus elkészítette számunkra, világosságra hozta nekünk az elmúlhatatlan életet és annak minden áldását, akkor arról beszél, hogy ezt az életet, ezt az örök életet és az ebből adódó itteni életet is elfogadhatjuk tőle, és élhetünk ebben. Mert erről szól az isteni evangélium. Az evangélium, amely világossá tette számunkra az új életet, világossá tette számunkra az örök életet, és világossá tette számunkra azt az áldást, amit Isten nekünk akar elkészíteni. És én azt gondolom, hogy Az első dolog, amit nekünk ezzel kapcsolatban föl kell tennünk magunknak, hogy miénk-e ez az örök élet. Hogy bizonyosságban élhetek-e, és az a bizonyosság lehet-e az én szívemben, hogy nekem örök életem van. Mi kell ehhez az örök élethez? Azt mondja az ember, hogy hát ez egy nehéz kérdés. Mint ahogy sokan fel is teszik, hát ki tudja azt? Hányan mondták már nekem, vallásos emberek azt, hogy hát nem tudhatjuk, majd kiderül, majd ott, ha egyszer oda eljutunk, nem tudhatjuk. De hát Isten igéje arról beszél, hogy tudhatjuk. Hogy van lehetőségünk arra, hogy ebben bizonyosak legyünk. Nem véletlenül mondja Pál apostol a börtönőrnek, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind, te, mind a te házad népe. Ez egy ígéret. Hogy miért nem merjük ezt elhinni, hogy nekünk örök életünk van. De nem csak, hogy örök életünk van, hanem az ezzel kapcsolatos itteni életnek az áldásai is a miénk lehetnek. Hogy járhatunk Isten szeretetében, hogy átélhetjük az ő megtisztító, megelevenítő munkáját, átélhetjük azt, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, és megtapasztalhatjuk azokat az áldásokat, amiket Isten nekünk ebben az életben adott. És innen lehet tudni, hogy nekünk örök életünk van. Átélhetjük is Isten áldásait. Velünk van az Úr. És akkor is, hogyha próbák vannak, ha nehézségek vannak, akkor is megtapasztalhatom az ő hűségét. És ez a bizonyosság arra, hogy amit Isten megígért itt a Földön, vagy amit itt átélünk, mondhatom azt, hogy azt halmozottan élhetem át az ő dicsőségében majd. Jézus Krisztus ezt hozta világosságra az evangélium által a mi számunkra. És milyen boldog az az ember, aki ezt a magáénak tudhatja, aki ezt átélhette, és aki ebben a békességben, ebben az örömben, és ebben a hitben élhet. De kedves testvérek, ma nem elsősorban erről szeretnék beszélni, bár lehet, hogy sokan örülnének, ha még ezt néhány másféle módon megközelítve elmondanám. Hanem egy másik dologról szeretnék beszélni, amiről Péter apostol beszél, és amiről Péter apostol szeretne bizonyságot tenni nekünk. Mert ő arról beszél, és azt állítja elénk, hogy nem elég, hogyha az ember eljut odáig, hogy ő maga megtapasztalja ezt a kegyelmet. Hanem arról beszél, hogy amit Jézus Krisztus a világosságra hozott, és amelyet nekünk az evangélium által világossá tett, eljuttatott hozzánk, azt nekünk is el kell juttatni azok felé, akik még nem hisznek. Akik még ma is az ő nyomorúságaiban élnek, és akiknek nincsen meg ez a bizodalmuk és az a reménységük, hogy van örök élet, hogy van az Istennel való közösségnek áldása, és van az az élet, amit itt a Földön, az ő jelenlétében, az ő békességében élhetünk. Emlékezzünk csak arra, amit az Úr Jézus mondott, mielőtt elhagyta a tanítványokat, és azt mondja, hogy menjetek el a széles világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Hogy mondjátok el nekik azt a világosságot, vagy azt a világos üzenetet, amit ti is megértettetek is, és amit ti is a magatokénak fogadtatok el. Hogy ezt mondjátok el másoknak is. Ez a ti feladatotok. Igen, mindig van bennem egy kettős érzés akkor, amikor ezeket a szavakat olvasok. Menjetek el a széles világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Igen, az emberben van egy ilyen gondolat ezzel kapcsolatban, amit nagyon sokszor felvettek a keresztények felé, hogy ó, igen, mert mi mindig csak azt akarjuk, hogy a másik megtérjen. Mi mindig csak híveket akarunk magunknak fogni lasszóval, vagy bármilyen más módon is. Igen, van egy visszásság ennek a dolognak, mert a történelem folyamán olyan sokszor visszaéltek a Jézus nevével. Olyan sokan próbáltak erőszakosan másokat keresztényé tenni, és én sokszor úgy érzem, hogy erre is igaz volt az, amit az Úr Jézus mondott a farizeusoknak, hogy megkerülitek a világot, hogy egyetlen egy embert zsidóvá tegyetek, vagy itt mondhatjuk azt, hogy keresztényé tegyétek, és aztán a gyehenna fiává teszitek őt. Nem, amikor az Isten igéje arról beszél, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, akkor nem erről a fajta prédikációról, vagy erről a fajta szolgálatról, ha ezt szolgálatnak lehet mondani, vagy inkább azt mondanám, hogy misszióról beszél az ige, hanem arról a misszióról, arról a bizonyságtételről, amely valóban az életből fakad. Olvastam egyszer egy cikket Péter apostolról, valaki egy lapban írta, nem emlékszem már mi volt, melyik lap volt ez, de Péter apostolról írt valaki egy bizonyságtételt, és ebben a bizonyságtételében ez az ember elmondta azt, hogy tulajdonképpen számára Péter apostol az a hiteles személy, aki keresztül ő megértette azt, hogy mit is jelent a Jézus Krisztusban való hitben élni. És miért mondta ezeket a gondolatokat? Azért, mert azt mondta, hogy neki a Péter apostol volt az, aki kívánatossá tette a hitet. Hisz azt mondta ez az ember, hogy mert Péter apostol is olyan egyszerű ember volt, mint ő. Tehát ugyanolyan egyszerű ember volt. Mert Péter apostol is nagyon jól átélte azokat a hétköznapi harcokat, azokat a hétköznapi szenvedéseket, próbákat, amiket úgy általában az emberek átélnek. Igen, neki is nehéz volt a létért való küzdelem, neki is nehéz volt az, hogy kenyeret adjon a családjának, igen, neki is voltak rossz napjai, ő is átélt csalódásokat, nem csak másokban, hanem önmagában is. Tehát egy olyan hiteles személyiség, aki, ha az Isten szeretetéről beszélt, akkor nem azt látta rajta, hogy valamit megtanult és valamit továbbadott, hanem amit ő maga a hétköznapokban átélt. Igen, neki is ugyanolyan nehéz volt. És valóban gondoljunk csak bele, hogy mi lehetett, milyen érzése lehetett Péter apostolnak, amikor Jézus beült a hajójában és azt mondta neki, hogy Péter, vesd ki a hálódat. És igen, nagyon is megértem Pétert, amikor azt mondta Jézusnak, hogy de Uram, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. Ebben benne volt minden, hogy igen, ez nem az első eset volt, hisz halászember volt. Nem ez volt az első az életében, amikor kiment a Genezáreti tóra, és nem volt semmi, amit elvihetett volna a piacra, hogy eladjon. Voltak ilyen napja, és igen, az nagyon keserves lehetett, amikor egész éjszaka kint voltak. Hányszor kellett azt a nehéz hálót kivetni? Hányszor kellett behúzni? Micsoda fizikai munka volt ez, a többiekkel együtt húzták, kivetették, húzták, és semmi nem volt benne. Hát az elkeserítő. A munkájuknak nincsen gyümölcse. És azt mondta mégis, hogy a te szavadra kivetem. Pedig amikor kijöttek, még le kellett tisztogatni a hálót, amikor már semmire nem volt kedve, hát ez a Péter volt, aki az evangéliumot hirdette. Igen, ha olyan ember hirdeti az evangélium igazságát, az örök igazságot, aki hasonló én hozzám, és akinek az életében látom a változást, akkor valljuk be őszintén, hogy sokkal könnyebb elhinni azt, amit mond. Sokkal könnyebb átélni azt, amit ő mond. Mert van valóság íze. Jézus, amikor világosságra hozta az evangélium által az örök életnek a csodáját, akkor őróla is azt láthattuk, hogy az emberek azért hittek, és ki is mondja a Szentíró, hogy mert nem úgy beszél, mint az írástudók. Mert nem csak szavakban fejezte ki az Isten szeretetét, hanem az egész lényével, az egész valóságával tulajdonképpen arról beszélt, hogy Isten mit készített el az ember számára. Nem volt képmutató soha. Nem mutatott más, mint ami ő, hanem azt mutatta, ami ő. De ez nem azt jelenti, hogy nézze mindenki el azt, hogy én milyen vagyok, hanem ő valójában az isteni szeretetet mutatta meg. És erről olvasunk Péter apostollal kapcsolatban is. És ezért nem kell csodálkoznunk azon, ami az első gyülekezetben, vagy az első időkben a keresztény közösségekben volt. Miért volt olyan nagy hatása az első gyülekezetnek és az első közösségeknek? Azért, mert olyan hiteles emberek hirdették az evangéliumot, amilyen Péter volt. Igen, elgondolkodtató az, hogy vajon az Úr az első pünkösdi prédikációt miért nem valami bölcs tanítóra bízta? Hát volt azért Izraelben bőven. Biztos voltak olyan tanítók, rabbik, akik ékes szólóan tudtak beszélni. És miért nem ő rá bízta az Úr? Hát hívjunk meg valakit. Jöjjön valaki, aki majd elmondja. Ő biztos, hogy el tudja akár pontokba szedve értelmesen magyarázni az isteni dolgokat. De az Úr nem őt hívta el, hanem Péterre bízta ezt a feladatot. Az első gyülekezetnek a vezetését miért nem tapasztalt rabbikra és papokra bízta, akik már tudják, hogy milyen egy gyülekezet, hogy kell felépíteni, hogy kell őket rendezni, hogy egy közösséggé váljanak. Hát ezt is tanulják, és tanulták a teológián, az akkori teológián, hát rájuk kellett volna bízni. És mégis azt olvassuk, hogy Isten ezt olyan emberekre bízta, mint Péter, János, Jakab, vagy a többi tanítvány, akikről nem sok mindent tudunk, de őket bízta meg, de akiknek az életében érezhetően munkálkodott az Isten lelke. Olyan emberekre bízta. Ez a férfi, aki bizonyságot tett és beszélt Péter apostolról, leírt egy gondolatot, és azt írta, ezt én magamnak ki is másoltam ide, azt mondta, hogy a hit az én számomra csak úgy nyer jelentőséget, ha olyan embereken keresztül nyilatkozik meg, akik benne élnek a hétköznapi életben. Mert csak ezek tudják megmondani, megmutatni, hogy mit jelent a hit az én mindennapi életemben. Tehát olyan emberek, akik a hétköznapokban élik meg az ő hitüket és a Krisztussal, az Istennel való kapcsolatot. És nekem arra kellett gondolni, hogy ó, milyen jó lenne, hogyha sok Péter lenne ma is a gyülekezetekben. Sok Péter, akiken keresztül sok ember megtapasztalná, vagy megértené azt, hogy mit is jelent a Krisztusi él, Krisztussal való kapcsolat a mindennapi életben. És lelki szemeim előtt megjelent az első jeruzsálemi gyülekezet, és valahogy úgy tudom elképzelni, mint egy kis nyüzsgő mékas, ahol a testvérek munkálkodnak, ahol azt látjuk, hogy mindenkinek megvan a feladata. Napokban figyelem itt az építkezést, hát nem csak a napokban, ma elég régóta figyelem az építkezést itt a téren, és hát az elején nagyon nehezen ment az építkezés, egy-két munkás lézengett itt, gondoltuk is, hogy ebből aztán nem lesz semmi, de ugye a napokban minden felgyorsult. És tegnap itt kinéztem az ablakon, és láttam, hogy emberek jönnek, mennek. Tényleg látszólag úgy tűnt, mint egy mékas, amiről senki nem tudja, hogy ki mit csinál, csak jönnek, mennek, egyik ezt fogja, másik idehozzák, oda viszik, félrerakják, lerakják, felveszik. Tehát egy ilyen érdekes kis gyüzsgő valami volt, de ahogy itt elkezdtek munkálkodni, azt látom, hogy közben kezdett kialakulni valami. Egyik ezt csinálta, másik azt csinálta, és aztán az összkép kezdett már kialakulni, hogy hát ez nem egy össze-vissza való dolog, hanem lehet, hogy sokan sok mindent csinálnak, de valami ebből kezd kialakulni, és valóban kezd, már láthatunk valamit, még nem látjuk, vagy csak sejtjük a végét, de valami mégis elkezdődött. És valahogy így tudom elképzelni az első gyülekezetét is, ahol mindenki tudta a dolgát, mindenki végezte az ő feladatát. Ez az első gyülekezet, ahol nem egy embernek a feladata volt az ige hirdetés, nem egy ember végezte a szociális munkát, nem egy embernek a feladata volt a gyülekezet életének az irányítása, vagy akár a testvérek fegyelmezése, hanem, ahogy az Isten igéje mondja, mindenük közös volt. Igen, együtt viseltek gondot a elesettekre, egymás terhét hordozták, ahogy az ige mondja, egymás intették, egymásnak vallották meg a bűneiket, egymásért imádkoztak, mert ez volt az a közösség, amit Isten épített. Ezért mondja itt Péter apostol a 9. versben, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, kitartás, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a világosságra hozott titeket. Ti pedig. Kik azok a ti? Kik azokat, akiket Isten elhívott? Kik? A lelkészek, a gyülekezeti munkások, vagy kik ezek a ti, akiket elhívott? Azt mondja Péter apostol rögtön itt az első levélében, hogy ti, akik ki vagytok választva. Ti, akiket Isten elhívott erre a szolgálatra. Igen, mint ahogy az első gyülekezetben. Az első gyülekezetben a munkát a testvérek végezték. És én így szoktam mondani, hogy akkor kezdődött a gyülekezet, visszafejlődése. Akkor kezdődött igazán, amikor ezeket hivatásos tisztségviselők vették át. Én tudom, hogy ma arról beszélek, hogy nincsen szükség ilyen emberekre, vagy talán még magam ellen is beszélek, de onnantól kezdődött a gyülekezet visszafejlődése, amikor nem a közvállalta ez, hanem mindenre kijelöltek valakit. És egyre jobban szegényebbé vált, vagy elszegényesedett a gyülekezeti élet is. És olyan nagy dolog volt, hogyha aztán valamire még képesek voltak a gyülekezet tagjait bátorítani, egy-egy célért talán még valamit tehettek, vagy talán lehet, hogy már az sem. Hol van már az, amit olyan sokszor szoktam mondani, és tényleg nagy kérdés ma is a gyülekezetekben, Isten népe életében, amikor azt olvassuk a Szent Sátor építésével kapcsolatban, hogy mindenki, amilyen volt, azt oda tette. És nekem mindig olyan megdöbbentő dolog, amikor azt kellett mondani a Mózesnek, hogy most már ne hozzatok ajándékot. És itt nem a anyagiakról van szó, testvérek, amikor azt mondom, hogy annyi jelentkező van már azért, hogy együtt szolgáljunk az Úrnak, hogy most már, ha lehet, akkor ti maradjatok otthon. De nem így volt, és nem így van sokszor. Mit jelent a klasszikus keresztény élet? Vagy van-e még egyáltalán a klasszikus keresztény gyülekezet, az, amit ott az első időkben olvasunk? Olyan gyülekezet, amely azért Krisztus teste, mert benne válik láthatóvá, megfoghatóvá a világ előtt is Jézus Krisztus személye, élete és munkája. Vajon van-e ilyen gyülekezet? Én nem akarok most erre választ adni. Nem akarom kimondani azt, ami kimondhatatlan. De azért eszembe jut a Jelenések könyve, ami nem sokkal a első gyülekezet megalakulása után íródott, ugye az első században, ahol azt olvassuk a gyülekezetekhez írott egyik levélben, a szárdiszi gyülekezetnek írta ezt az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy az a te neved, hogy élsz, de halott vagy. Hogy lehet az, hogy olyan hamar megváltozik minden? Hogy lehet az, hogy eltűnik az élet a gyülekezet életéből, vagy a gyülekezeti élet? Ma milyen egy gyülekezet? Tevékenykedő? Én inkább azt mondanám, hogy a mai gyülekezetek, és talán az abban az időben is a gyülekezetek nagy része hallgató gyülekezet volt. És még örülünk annak is, hogyha hallgató. Még annak is örülünk, hogyha a testvérek eljönnek hallgatni az igét. De hol van már az, hogy annak örülnénk, hogy ez a gyülekezet tevékeny, mert mindenki megtalálja a maga feladatát az isteni tervben. Mert ez a feladatunk, hogy menjünk is, tegyük tanítványokká a népeket, adjuk tovább azt, amit megértettünk az evangéliumból. És az a kérdésem, hogy hová tűnik az a sok meghallgatott ige. És nem csak a gyülekezetről beszélek, hanem magamról is, hisz én is a gyülekezet tagja vagyok. Igen, én is oda tartozom, csak éppen valami más feladatot kaptam. De hogy hol van az a sok hallgatott ige, hol van az a sok olvasmány, amit elolvastunk, hol van az a sok ige hirdetés, vagy lelki beszélgetés, amit testvérekkel folytattunk. Hol van ennek a hatása a mi életünkben? Ugye mindannyian jól ismerjük a Holttengert. És olyan megdöbbentő látni azt, bár nagyon szép és nagyon érdekes az a képződmény, ugye, ami a Holttenger maga, de annyit tudunk róla, hogy bármennyire szép és bármilyen sokan keresik föl, nincs benne élet. Mert minden só csupán. És nem érti az ember, hogy hogy lehet az, hogy az a Jordán, amely végigfut egész Izraelen, amely igazából táplálékot ad mindennek, ami körülötte volt, és tulajdonképpen ez adott életet annak idején Péteréknek is, hisz a Jordán táplálja a genezáreti tavat is, és ezért van benne annyi hal, és ugyanaz a Jordán fut bele a Holttengerbe, és ez a tenger pedig élettelen. Pedig annyi friss vizet kap. Miért? Mert nincs lefolyása. Mert nem megy tovább. Nem átmegy rajta a víz, ami aztán életet ad, hanem megmarad, és párolog, a víz eltűnik, és hosszú évezredeken keresztül csak a só marad benne. Elpárolog, ami belemegy, és csak az élettelen marad benne. Hát erről beszél Isten igéje, hogyha csak az ige hallgatói vagyunk. Meghalljuk, de nem adjuk tovább. Pedig Péter azt mondja, hogy azért hívott el bennünket, hogy hirdessük. Hogy Isten újítson meg bennünket ebben a szolgálatban. Hogy végezzük azokat a papi tisztségeket, amire Isten bennünket elhívott. Hogy szolgáljunk neki, és lelki áldozatokkal áldozzunk. Igen, nagyon érdekes arra gondolni, hogy milyen lelki áldozatokról beszél az Úr. Mi az, ami fontos a mi szolgálatunkhoz? Igen, én hadd említsek három áldozatot az Ószövetségből. Az egyik, amit ismerünk az igéből, a bűnért, vétekért való áldozat. Ami arról szólt, hogy akkor, amikor levágták az áldozati bárányt előtte, a pap mindig a fejére tette az állatnak a kezét. Ami arról szólt, és az volt a jelentősége, hogy azt akart ezzel kifejezni, hogy ő miatta történt. Ő volt az, akiért ez az áldozat megtörtént. Neki kellett volna a bárány helyett a bűnei miatt meghalni. Testvérek, ha nem vesszük komolyan azt, hogy csak Isten kegyelme az, ami megtart bennünket, ha nem vesszük komolyan, hogy milyen nagy kegyelem az, hogy Isten elhívott bennünket, hogy vele élhetünk, vele járhatunk, ha nem látjuk meg minden nap az életünkben bűneinket, és nem látjuk meg az Isten szeretetét, akkor képtelenek leszünk arra, hogy a mi szolgálatunkat betöltsük. Csak az az ember tudja továbbadni az Isten szeretetének üzenetét, aki maga is napról napra átéli ezt a szeretetet. A másik dolog az égő áldozat. És itt is arról szólt, hogy a fejére tették a kezüket, és aztán megégették. Ami arról szól, hogy tulajdonképpen teljesen odaadták magukat, elégették az oltáron. Magukat. Ők odaszánták teljesen az életüket az Isten szolgálatába. És én azt gondolom, hogy ezt a kérdést kell nekünk is föltenni, hogy mit szántunk mi oda az Isten szolgálatába? Mi az, amit mi a magunk életéből neki szenteltünk. És ezt mindenkinek magának kell elgondolni, hogy van egy ilyen énekünk, hogy ó, mi adhatunk mi néki, aki annyit tett velünk. És most nem arról akarok beszélni, hogy átaladjuk azt a régi bűnnel terhelt életünk, adjuk át, de mit szánunk oda teljesen, mint ahogy ezek a papok tették, akik oda szánták az életüket, elégették az életüket az Úrért. És a harmadik dolog, ez a felavatási áldozat volt a papoknál, amikor is az áldozati bárány véréből a szolgálókat megérintették a jobb fülét, megérintették a jobb hüvelykujját, és megérintették a jobb lábuknak a hüvelykujját is. Ez volt a lényeg ennek az áldozatnak, ami három dologról szólt. Az egyik az, hogy a fülünk legyen mindig készséges arra, hogy Isten szavát meghalljuk és megértsük. A másik dolog, amiért megérintették a hüvelykujjukat, hogy legyen kész, készek a mi tagjaink azt cselekedni, amit Isten akart. És a harmadik dolog, hogy a mi lábunk kapjon erőt arra, hogy mindvégig az Isten útján járjunk. Tehát amikor Isten igéje arra beszél, hogy lelki áldozatokat hozunk, és ezzel áldozzunk az Úrnak, akkor ezekre kell gondolni, Kész vagyok-e meghallani az Isten szavát? Kész vagyok-e cselekedni azt, és kész vagyok-e kitartani ezen az úton? Ezek azok a lelki áldozatok, amiről azt mondja az apostol, ti pedig választott nemzetség, királyi papság vagytok, hogy cselekedjétek azokat a dolgokat, amikre Isten titeket elhívott. Erre hívott el bennünket Isten, hogy azt, amit mi átéltünk Isten jelenlétében, azt adjuk tovább. Ez az első gyülekezetnek a szolgálata, és ma is ennek kell lenni a gyülekezetnek, és az egyéni hívő embereknek is a vágyának, hogy ilyen módon tudjunk Isten jelenlétében élni, és neki szolgálni. És mi van, ha nem tesszük? Akkor Isten ezt számon kiír rajtunk. És én erről most már nem akarok beszélni, de azt még szeretném újra a testvérek elé állítani, amit az igényt ma elénk állít a heti ige, hogy az Úr Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ő megtette. Ő világosságra hozta azért, hogy nekünk életünk legyen. És nekünk pedig Isten azt a feladatot adta egyénileg és közösségileg, hogy azt, amit világosságként azt mi adjuk át. Legyen ez a mi kötelességünk, legyen ez a mi életünknek a célja, hogy így szolgáljunk a mi Urunknak. És milyen a gyülekezet? Azt az Úr látja. Mi is látjuk, de amikor Isten elénk állítja ezt az ügyet, akkor szeretné azt, hogy mi lássuk meg, és menjünk tovább, és végezzük azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott. Legyen olyan, ami gyülekezetünk, mint az első gyülekezet, ahol mindenkinek mindene köz volt, amikor mindenki tudta a dolgát, és cselekedte azt, és Isten igéje azt mondta, hogy akkor növekedett a gyülekezet az üdvözülőkkel. Legyen ilyen a mi gyülekezetünk, legyen ilyen a mi lelki életünk, és amit Isten világosságra hozott az evangélium által, azt éljük át, tapasztaljuk meg áldásait, és hirdessük tovább másoknak, hogy ők is átéljék ezeket az áldásokat. Isten áldja meg életünket, szolgálatunkat, az Istenben való hitünket. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.